A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók!
Hello!
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 Semmi,
köszöntöm,
ja,
nyugi!
Azt hittem, hogy még csak hangpróbázol. Szóval ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, június 5-én szerdán reggel fél hét után egy perccel. Aki hallózik a mikrofonba, az Mihálovics András.
És aki nem érti, hogy nem mikrofonpróba, hanem köszönne, és az Gede Balázs. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Hallottuk-e az összeomlás kutatót? Én elmondom, hogy mi zajlott a stúdióban. Én mély megnyugvással végighallottam, hiszen van sátram, amiben tüzet lehet rakni. Ismerem a természet, merem állítani, hogy ismerem a természet csínyát, bínyát. Tudok esőben tüzet rakni. Vannak barátaim, akikkel, ha kell, akár egymással válvetve zombikra tudunk vadászni, hiszen képzett harcosoknak mondhatjuk magunkat. Mi bajunk lehet? Erre jött a Gede, az igazi összeomlás szakértő, és azt mondta, hogy az a baj, hogy mire ez beköszönt, addigra olyan öreg leszek, hogy hiába ezek a skillek, az első áldozatai között leszek az összeomlásnak, és hát rányomja a bélyegét az egész reggelemre.
Hát sajnos,
köszi,
igen.
Balázs!
De nincs mit, az a baj, ez azért jött így zsigerből, mert én ezt már átgondoltam, és megmondom őszintén, aggaszt egy kicsit, hogy pont nem biztos, hogy a legjobb formámban fog derékba kapni ez a változás.
Az az igazság, hogy most eddig töprengtem, hogy vágjak vissza, de tulajdonképpen azzal egy film élménnyel tudok visszavágni, a Gran Torino-val.
Az nagyon jó.
Na, hát olyan öreg ember leszek én, egy bazi nagy puskával, jó. És kimeríthetetlen mennyiségű lőszerrel.
Nekem is az persze az etalon, de egyelőre, hogy a csipőprotézis várólistára vágyakozom, hogy felkerüljek, ez nem biztosítja azt, hogy én olyan öreg ember leszek.
Zombi apokalipszis esetén egy csipőprotézis műtétre váró ember...
Hát, az esélyei
esélyét valaki százalékba tippelje meg.
Hát, na, ja.
Nem akarjuk elrontani a reggel, nem. Mert hogy vannak klímaszorongók is köztetek?
Azt írta valaki, tök jó volt ez a beszélgetés az összeomlás kutatóval, míg a morgástól is elment a kedvem.
Helyes, mert még nem tartunk.
Másik törzsalgatom,
az
Tibor.
Az ácsnak a gumicicája.
Igen, pedig szintén ezt, hogy a nagy trollok vagytok, hogy pont ezt a beszélgetést ismételtétek ma reggel, de akkor se fogok morogni.
Helyes.
Na,
ez volt a cél. Kimorogtuk magunkat az összeomlás kutatóval, most igen. Már haladjunk tovább. Gézu életképét légy szíves, mert arra is reflektálni.
Hát mindenképp, én biztos. Két étet nem fogyasztok, írja Gézu. Pacalt és körömpörköltöt. Ez utóbbit egyszer megfőzték nekem névnapomra, mivel úgy tudták, hogy az a kedvencem. Inkább nem mondom meg, ki tudta úgy. Hát és akkor képzeld, Gézu, amikor spajtás. Ez a két cucc egyben van.
Jaj, körmös pacalt, csülökkel, velővel.
Hát azt azért, még azért arra még egy nekifutással egy próbát szerintem érdemes
tenni. Na, amikor egy ilyet összeraksz, és mondjuk nyílt tűzön főzöd, akkor kilengenek az éghajlatkutató intézetben a karbonlábnyomot mutató műszerek. De mindegy, ettől még finom. Tehát most, hogy így összekapcsolnám az összeomlás kutatóval, lehet, hogyha már életkoromnál fogva nem leszek arra alkalmas, hogy felvegyem a harcot az összeomlás következményeivel, akkor legalább egy jó csülkös velős pacalt.
Igen.
Még főzök fehér utoljára.
Mert már az is mindegy.
Az is mindegy lesz, igen. Hát vannak ennek előnyei, ennek az összeomlása.
Bogi írja, hogy jó reggelt, fiúk, igen, tegnap és ma is meghallgattam, köszönet, hát érte.
Örülünk, Bogi, hogy tudunk szórakoztatni időnként.
Ez a cél.
Na, drága hallgatók, azt kell tudnotok, hogy június 5-e szerda van, és Fatime napja, úgyhogy aki ezt szép nevet viseli, annak Kiszti Hándi, innen a rádióból, a bácsiktól, a születésnaposoknak is boldog születésnapot kívánunk. Egyébként, de már tudjátok, hogy 1972 óta Környezetvédelmi Világnap az ENSZ stockholmi konferencián hozott határozat alapján. És ezt, hogy ma a Környezetvédelmi Világ van, kösszük össze az előző beszélgetésre, és rájövünk, hogy 1972 óta gyakorlatilag semmi nem történt. Azon kívül, hogy a hónaj dezodorokat betiltottuk a fluorral.
A kicsit a hűtőszekrényben.
Igen, meg a freon eltűnt. Freon. Az eltűnt? Nem lepődnék meg, ha nem tűnt volna el. Teljesen.
Valamire, azt hiszem, kicserélték valami más gáz pörög benne.
Azt szeretném még mondani, hogy megint megnéztem már ötödször a The Big Short, azaz a Nagy Dobás című filmet. A szintetikus CDO-król, meg a CDO-król, meg a subprime hitelekről, ugye, mert 2008-as igen. összeomlást vázolja, és olyan remek színművészek játszanak benne, mint Ryan Gosling, meg Brad Pitt, minden millás reggeli hallgatónak kortól, nemtől, fizikai állapottól függetlenül tanulságos, ugyanis mi a utolsó mondata a filmnek? Hogy bevezettek valami új banki terméket, amely tulajdonképpen ugyanaz, mint ami az egész válságot okozta, csak más volt a neve.
Igen, átcsomagolták.
Igen. Bravo!
Hát... Na. Alapvetően egyébként ott is az volt, hogy az nem volt egy rossz találmány, csak túltolták a Gézájék. Sok mindennel van ez így, főleg igen. a pénzpiacokon.
Hogyha egyszer valaki szembe kerül valami kvízmesterrel, Gundel Takács Gáborral, vagy Szújó Zolival, vagy bárki, megkérdezi
igen.
tőle, hogy mi volt az első magyarországi újság, akkor azt kell felelni, hogy hát kérem, mi sem egyszerűbb. 1705-ben a Lőcsei Brewer nyomdában Rádai Pál nyomtatta ki a Mercuricus Hungaricust, és akkor ping!
Igen.
10 000 forint.
De ha már kvíz, akkor az is lehet egy kérdés, hogy mikor indult el Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé.
Várjál, felhívom az Ácsot.
Igen, hát, telefonos segítséggel. 1883-ban ezen a napon.
Nem tudta volna ő sem. Kizárt dolog.
Amit egyébként most meg lehetett tekinteni, hol is?
Az Orient Express vagy az Ácsot?
Az Orient, hát az Ácsot nem lehet megtekinteni, mert az olyan sebességgel változtatja a helyét, hogy azt még senki nem tudta megtekinteni. 1227 pünkös vasárnapján a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete Miskolcon tartott évi közgyűlésén Subka Géza javaslatot tesz egy évenként megrendezendő könyves eseményre a könyv népszerűsítése érdekében, melynek alapján a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 1929 óta tartja meg az ünnepi könyvhét rendezvényeit.
Ez milyen jó, mert
na, még ezt se tudtam volna egyébként, hogy ez ennyire régi. Én azt hittem, hogy az ilyen 70-es
évek. Én is azt hittem, hogy ilyen szocialista
vívmány,
hogy olvassatok gyerekek, naponta egy alma,
mert
egészség
az okos kimunkált munkás fő az, aki a szocializmus felé tudja vinni a dolgokat. És, igen.
1947 nagy nap volt bizonyos országok életében, mert meghirdették a Harvard Egyetemen George C. Marshall, aki külügyminiszter volt, nem egy gazdasági szaki, a róla elnevezett gazdasági programot, a világháború után romokba heverő Európát talpra állító Marshall tervet. Hát majd borítékolom, ha egyszer béke lesz Ukrajnában, akkor is lesz ilyen gigantikus terv, és majd bekerül a történelem könyvekbe annak bejelentője. Hát mi köszöntük szépen, nem kértünk a Marshall tervből, mi azt mondtuk, hogy a szocialista embertípusnak nincs szüksége ilyen kapitalista nyűnyörgésekre, majd mink fölépítjük a saját országunkat, ahogy kell. Hát meg is látszott az országon utána. Össze kell rakni egymás mellett a Marshall tervet igénybe vevő országokat, meg azokat, akiket nem. De ez már történelem. Akár csak a szovjet Tupoljev 144-es.
Egy, micsoda csodás év volt 1969. A Tupoljev 144-es, én nekem egy 154-es modellem volt.
Hát az volt az ikonikus.
A 254-es, igen. De ez volt viszont az első utasszállító, ami átlépte a hangsebességet, és azon gondolkodtam, hogy itt is volt esetleg ilyen félelem, mint például a gőzmozdonynál, ugye, hogyha az 60-an szágold, akkor kiszippantja az embereket a kocsiból, és ki fognak röpködni, hogy esetleg, nem tudom, így, hogyha egy hangsebességgel száguldó valamibe ülsz, akkor megőrülsz a hangrobbanástól, vagy nem tudom. Lehet, hogy gondolkodtak ilyen. Vagy mint ugye az Oppenheimerből tudjuk, hogy volt egy olyan elmélet, hogy esetleg elszabadul, vagy kontrollálhatatlan lesz a maghasodás, és gyakorlatilag eltűnik a világ. Na, nem tudjuk, hogy izgultak-e ezen. A lényeg az, hogy a Tupoljevéknek sikerült ez egy utasszállítógéppel a hangsebesség átlépése.
Születésnaposok büszkékedhetnek azzal, hogy a
nagyon
valóságos iskola alapult John Maynard
hát
Keynes köré, ugye a keynesiánus közgazdászok csoportja. A modern makroökonomia megteremtőjeként tiszteletjük a nevét. 1883-ban született mitadista június 5-én. Tőle fogunk aranyköpésbe idézni. Ugye tőle származik az a mondás, hogy hosszú távon mindenki halott.
Igen, amikor hosszú távon hivatkoznak, igen, hogy hosszú távon ez majd egy jó befektetés lesz, vagy hosszú távon ez lesz, az lesz. Federico García Lorca, spanyol költő, drámaíró is ezen a napon született, csak ő kicsit később, mint John Maynard Keynes, mert hogy 1898-ban.
Aztán 1900-ban Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálója. Őt is tiszteletünk, és büszkélkedhetünk vele. Aztán Almási Évának Kis Tihánt, Kossuth Díjas magyar színésznőnk, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze, ma ünnepli a születésnapját. Aztán Aigner Szilárd, aki megszerettette velem a meteorológiát, amitől azóta megint elment a kedvem, mert túl kínálat van meteorológusokból. Igazi egyéniség volt, 1946-ban született, sajnos ugye 2016-ban elment közülünk. Aztán mindenkinek a szekrény tetején a tokai bor mellett biztos, hogy van egy Ken Follett regénye is, angol író, meglehetősen termékeny íróról van szó, 1949-ben született. Aztán itt van Kenny G, atya úristen, amerikai jazzzenész, szaxofonista,
ne viccelj,
óriási kedvencem, betiltott Jönnyi fegyverként lehet ellenem használni Kenny G-t. Aztán Szarvas József, Kossuth Díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, 1958-ban született, és szintén ma ünnepli a születésnapját, és itt van Mark Wahlberg, amerikai színművész, nekünk 1971-ben született. Na, a névész születésnaposoknak húzzunk egy kis talpalá valót, amely visszaköszön az összeomlás kutatóval folytatott beszélgetés néhány eleme, ugyanis az a címe, hogy Hard Times.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Nézzük, mit ír a sajtótermékek zöme ma reggel. Telex, érdekes, soha nem látott több mint 1400 milliárd forintos árbevételt ért el tavaly a Lidl Magyarországon, amivel stabilan piacvezető. A Trade magazin 2023-ban is, vagy 2023-ra vonatkozóan is összeszedte a kereskedelmi toplistáját. A tavalyi év legnagyobb vesztese a Tesco, amely néhány éve még piacvezető volt Magyarországon, mostanra azonban lassan már a dobogóról is lecsúszik. Aki nem tudná, második, és szerintem ez sem kis meglepetés, a Spar, mert hogy 1060 milliárd forintos árbevétellel büszkélkedhet 2023-ban, és csak a harmadik a Tesco, 880 milliárdat, de ott lóbog a nyakába a Coop. És akkor így megkérdezhetjük, hogy és az Aldi? Hát az hol van? És hát kérlek lejjebb szépen, az Aldi lejjebb a Coop és a CBA után van 605 milliárd forintos árbevétellel, úgyhogy lehet látni, hogy azért a Lidl szépen elborítja lassan Magyarországot, meghökkentő helyeken épülnek üzleteik, úgyhogy igazából nagy lendületben van
Nem a béreken spórolt, tehát nem mondom, hogy nem kell dolgozni egyben, mert látni a srácokon, hogy elég keményen nyomják. De ki is fizetik.
Én mindig ideges lep, bemegyek oda nyugodtan, hát, relaxáltan, és fel kell, hogy pörögjek. Na, és egyébként de azért meghökkentő az Aldi, mert a forgalomváltozás 2013 és 23 között, ha azt nézzük, hogy a 2023-as árbevételt elosztjuk a 2013-as árbevétellel, és elosztjuk 2,4 századdal, amennyivel a 9 cég összesített árbevétele nőtt a vizsgált időszak alatt, akkor kiderül, hogy az Aldi van éppen lendületben, és le van maradva mögötte a Lidl, mert hogy az Aldinak van egy 3,5 százados mutatója, a Lidlnek pedig 2,64 százados mutatója, tehát azért furcsa nekem, hogy ennyire megvan, tehát a teljes piachoz képest az elmúlt 10 évben az Aldi több mint háromszorosára, a Lidl pedig 2,5-szeresére növelt az árbevételét. Na, csak kikeveredtem ebből a mondatból. Úgyhogy részletek például a Telex hasábjain is olvasható.
A Portfolio.hu a magánegészségügyel foglalkozunk, és egyébként ugye, ahogy múltkor is említettük, május 31-e volt a cégek mérlegének beadási, vagy beszámolóinak leadási határideje, és hát azóta most mindenki fürkészi az eredményeket. Valahol ez is erre épül, hiszen a magánegészségügy eredménytermelő képessége és pénzügyi pozíciója, üzleti pozíciója áll a fókuszban Csiki Gergő cikkének, és ahogy írja, a recesszió, valamint a reálbérek csökkenése ellenére is stabil árbevételnövekedést könyvelhettek el a magánegészségügyi szolgáltatók 2023-ban, azonban a nyereségesség összességében romlott az ágazatban, ugyanis nem volt könnyű helyzetük, könnyű környezetük a működéshez, költségek emelkedtek, és csak részben tudták ezt kompenzálni áremelésekkel, úgyhogy a Portfolio.hu-n egy ilyen kis magánegészségügyi körkép, de alapvetően üzleti szemüveggel.
Aztán kérem szépen, nyártól két szereplő marad a magán nyugdíj pénztárak piacán, mindkettőben ott van a NER, írja ezt is a Telex. Ugye 2011-ben óriási felzúdulás volt a magánnyugdíj pénztári rendszer felszámolása. Én teszem hozzá, hogy egy csomó dolog ígéret elhangzott attól, akkor például az egyéni számlák, és hogy nem lesz baj, stb. És majd nagy nyugdíjreformra jön, hát ez egyelőre várat magára. Július 1-től az a furcsa helyzet alakul ki, hogy az egykori ellenállók, aki az állami nyomás ellenére maradtak a magánágazatban, már csak két pénztár közül választhatnak. Az egyik megmaradt szereplő az MBH, és a másik a Horizont. Az előbbi Mészáros Lőrinchez köthető, az utóbbi Tiborcz Istvánhoz. Úgyhogy
nagyon jó kis versenyhelyzet.
Mert ugye gránit alapkezelő van benne, és akkor a Brüki kollega a részleteket is kifejtette. Aztán kérem szépen, több sajtótermék ír róla, a kibertámadás áldozata lett a TikTok. A videó megosztó alkalmazás tulajdonosa, a kínai ByteDance, a BBC-nek azt mondta, csak nagyon kevés profilt sikerült feltörniük a támadóknak. Furcsa módon az egyik a CNN hírportál profilja volt. Paris Hilton profilját is célba vették, de ott nem jártak sikerrel. Szorosan együttműködünk a fiók visszaszerzésében, mondta még a TikTok. Mi más mondhatnának egy ilyen malőr után?
Aztán hát továbbra is az eredmények, most például a Magyar Postáról az Economics-ban lehet olvasni, nagyon jó a címkijukat, postás táskája milliárdok folytak ki rajta, ugyanis a Magyar Posta nyereséges maradt, de a profit jelentős része elillant.
Ne őríts meg!
Igen.
Vágó úr!
Hát miután az egy évvel korábbi 6,6 milliárd forintos adózott eredményben mindössze 1,9 milliárd maradt. Jól teljesítettek a levéltermékek, és a pénzforgalmi szolgáltatások, az export ugyanakkor visszaesett. Mi a postán az export? Hogyha külföldre küldesz levele?
Ja, lehet.
Meg csomagot? Lehet, igen.
Tényleg érkezik az orosz üzletlánc Magyarországra, ugye én ezt megírtam egy sajtótermékbe, hitték is, meg nem is, most az Index úgy értesült, hogy sőt, nem is ők, hanem a világgazdaság, bocsánat kollégák, bár nehezen haladnak az előkészületek, idén megnyílhat az első mere üzlet, hol máshol, mint Budapesten a negyedik kerületben, eközben Szegeden és Vácon is előre haladott állapotban vannak a helyszínnel kapcsolatos tárgyalások.
De azt azért valahogy jól lenne kideríteni, hogy a minkbe tud egy orosz tulajdoni hátterű cég Európában üzleteket nyitni.
Nem válaszolnak az e-mailek.
Hát igen.
De ha megmutatom, hogy milyen e-mail van abban a levélben, honnan az egész infót megírtam, akkor meg fogod érteni, hogy milyen.
Nem, akkor
hát
sem
egy magánszemély mert... Gmail-es e-mailje.
Ja, hát jó, de attól még azt nem tudom, az csak az e-mail, meg az csak az info, de az, hogy jogilag hogy jöhet ide, hogy működhet, ja, én arra lennék kíváncsi. Na, én elfogytam.
Hát majdnem lé, de nem, mert hogy kis színes hír, labdarúgó mérkőzés eredmény. A magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságot megelőző felkészülési mérkőzés utolsó előtti volt ez. 2-1-re kikapott Írországtól Dublinban. A házigazda győztes gólját, figyeljünk, egy magyar szöglet után a 92. percben szerezték az írek.
Gyönyörű.
Hát fiúk.
Hát jó, tudjuk
minden
be annak,
megvan,
hogy
bocsátva, csak...
barátságos tinglit Anglinál nem túl nagy az összpontosítás.
Na, nézzük inkább a tőzsde híreket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
1,5%-nál nagyobb mínuszt hozott össze a Budapest értéktől, de 68.385 pontig csúszott vissza. Hát így könnyű volt a visszacsúszás, mert minden vezető papír esett, és nem is kicsit. Az OTP 2% fölött 17.200 forintig, a Richter 9.510 forint, a záraértéke is majdnem 2%-os mínusz jelent. 1,3%-os mínusz volt a Telekomnál, és a MOL részvénye is estek közel 1%-os mértékben. És hát mi van még itt, ami érdekes lehet. Az Opusban volt még érzékelhető forgalom, ott 4,1%-os mínusz hozott össze a részvény, úgyhogy a Delta megint 7% körüli pluszt, végre, hogy egy pluszt is ide emeljek, úgyhogy ezek voltak a hírek, lapozzunk.
A tengeren túlon jött egy olyan adat, amire máskor annyira nagy figyelem nem összpontosul, ez a Job Openings nevű, ami a nyitott álláshelyek számát mutatja, tehát tulajdonképpen egy olyan munkaerőpiaci adat, ami azt nézi, hogy milyen munkaerőigénye van a cégeknek, hány pozícióra, hány embert keresnek, és ez esett némiképp az előző értékhez képest is, és a várakozásokhoz mérten is, már pedig ha kevesebb munkaerő kell, kisebb fogyasztás, kisebb infláció, stb. Ezt körülbelül így gondolják végig. És a gyári megrendelés állomány is csökkent némiképpen. Ennek lehetett valamelyest örülni, ahogy néztem, a kötvénypiacokon is hozamesés volt, és a részvénypiacon is némi nemű emelkedés, nem túl nagy, a Dow Jones 3,1%-kal, a Nasdaq 100 szintén 3,1%-kal, az S&P pedig 1,1%-kal tudott emelkedni. Európában nem volt ennyire jó a helyzet, mert hogy 1%-nál is nagyobb mértékben 1,1%-kal esett a frankfurti DAX, a párizsi tőzsde 3,4%-kal, London 1,1%-kal került lejjebb, és ha most Ázsiára pillantunk, akkor a Hang Senget látni pluszban 3,1%-kal, India 7,1% plusz, Shanghai 4,1% mínusz. Körülbelül ez, ami fontos lehet.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt hiszem, Sanyi valószínűleg nincs rajta a szankciós listán, azért működhet Európában, ugye a meréről beszélgettünk. Igen, ám, de volt hely, nem tudom, Németországban, vagy nem biztos, hogy ott, de volt európai ország, ahol például be kellett fejeznie a működését egyelőre.
Belgiumban,
igen.
De legalábbis át kellett címezni.
Úgyhogy nem tudom, hogy ez szabályozás, vagy ízlés kérdése, ami működésüket befolyásolja. Na, akkor még egyszer elmondjuk, ha már üzeneteket olvastunk, hogy 0636 980 980, sőt, van egy érzés, hogy nem is mondtuk még. Ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, most viszont itt van Czoller Andi, aki majd belebeszél az égbe, mert az összes mikrofon ott van.
De mennyi van itt
valahol?
Csak mind nagyon magasan.
Igen, szia.
Itt irány vagyok. Na, sziasztok.
Hello. Viszonság. De jó. Mm,
igen.
Jó van.
Mindig ezt mondja.
De persze. Tényleg most úgy viszonylag jól vagyok.
Ja, jó. Okay. Viszonylag elgondolkodtad sokakat, de mindegy, ezt most hagyjuk így. Úriember mondjára nagyvonalúan, emelkedjünk fel ezen, és ne kezdjük el kérdezni, hogy és mégis miért nem teljesen jól, miért csak viszonylag, de hagyjuk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli című produkció itt a Rádió Café 98.0-án június 5-én szerdán reggel 7 óra 8 perckor Mihálovi Csandrással.
És Gede Balázssal, jó reggelt kívánok! Ugye itt volt a támogatói szignál, és nem tudom nem észrevenni, hogy itt parkol állandóan egy a fent nevezett automárkához tartozó kis busz rendszeresen az ablakunk előtt.
Hát igen,
semmi összefüggés nincs, ezért még plusz bevételt kéne szerezni. Menjél oda és tedd a szélvédőjére a kereskedelmi ajánlatunkat.
Hát nézd, majd kérünk valami ebéd előfizetést, mert az itt a szomszéd kínai kifőz.
Ja, azért?
Persze. Hát
de ők... jó, akkor benézek már, hogy mit igen, szállítanak.
Hogy egy jó gumbao csirkét adjanak már, hogyha...
Ja jó, ha más nem.
Ha más nem.
Na, kérem szépen, a Millás reggeli szól a rádiókészülékekből a Rádió Café 98.0 frekvenciáján, és képzeljétek el, hogy van ilyen, hogy 0636-os 98.0, 98.0, a Concord koppintása volt a 244-es, csak a hajtómű elrendezés volt megváltoztatva. Hát ilyet láttunk már, meg fogunk is hát látni. Ennyire nem voltunk képben a repülés történetet.
Ugye azért jött az üzenet, mert 1969-ben ezen a napon lépt át utasszállító a 244-es a hangsebességet, és korábban írta, igen, egy kedves agat, hogy vadászgépek már korábban is megtették, igen, köszönjük, amikor...
Tudjuk, hiszen a ME igen. 262-es az sugárhajtóművel volt felszerelve, és az már a második világháborúban támadta az amerikai bombázó kötelékeket. Aztán két közlekedési ír, baleset a Gyáli úton befelé az Illatos út után, mindenki, aki arra közlekedik, számítson arra, hogy torlódás lesz, illetve a Budafoki úton befelé a Kondorosi útnál is baleset történt. Nagy óvatossággal közlekedjünk, mert hát nem játék ma reggel sem a budapesti közlekedés. Apropó Budapest!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát az árhullámra hívnám fel az egybegyűltek figyelmét, mert hogy már Verőcénél jár. Elárasztotta a strandot az árhullám a Dunán, és a következő napokban akár a legmagasabb fokot elérő árvízvédelmi készültség is életbe lépett a Duna egyes szakaszain. Verőcénél, Budakalásznál, Dunakeszinél is kiöntött a folyó. Az előrejelzések szerint az árhullám csütörtökre fogja elérni Budapestet, így szombatra már az alsó rakpart is víz alá kerülhet, hívja fel a figyelmet több portál is. Én láttam képeket is, a Verőce felirat például félig vízben áll már. Aki tudja, hogy hol van, az most el tudja képzelni, igen, hogy milyen magasan van a víz. És hát már meg is kezdték több helyen a védekezést is. És a Magyar Kerékpáros Klub Észak-Budai területi szervezete kedden tette közé, hogy a Duna áradása miatt a budakalászi Eurovelo 6-os kerékpárút útvonalának egy részét is le kellett zárni, mert víz borítja. Lakóházak nincsenek veszélyben, ezt Czoller Andi is elmondta a híreiben, de az ártérre épített üdülőterületek igen. és a legnagyobb gond, hogy tartós lesz az árhullám, a vízügyi főigazgatóság szóvivője legalábbis ezt mondta. Bizonytalan volt az előrejelzés, minden modellt más mutatott, és a nagy mennyiségű eső miatt Passauban 29 centivel magasabban tetőzött a Duna, mint ahogy várták. Nagybajsnál megharadják a harmadfokú árvédelmi készültségű szintet, Budapesten pedig 670 cm körüli tetőzés várható valamikor szombat éjjel. 621-nél van az első fokú készültség, és 645 cm-nél önt ki a Duna a rakpartra, és hát így jön ki az, hogy akkor 670 cm körül fog tetőzni. Németországban egyébként már az áradásnak halálos áldozatai is vannak. Klímaváltozás.
Igen. Na hát gyorsan pörögnek az események a lágymányos jövőben, ugyanis ne, egy pár nappal ezelőtt jelentette be a Showbiznek, kell mondani,
igen,
hogy ingyenes lesz, ugye tavaly eléggé borsos áron lehetett belépni, aztán jött a hír, hogy nem, hogy ingyenes, de semmi nem lesz, mert hogy bezár a strand, aztán most megjön a hír, hogy Tiborcz István étterme a Hona alá nyúl a strandnak, és majd ők üzemeltetik, és Flavabics néven fog tovább futni, és úgy, hogy hétköznap ingyenes lesz, hétvégén meg majd jól nem. Eddig a strandot a Kopaszigát Kft. Adta ki, az üzemeltető pedig Koltai Robert és Pogány Judit fia Koltai Gábor volt, és hát most ez történt itt egy ilyen helycsere, de azt arról a közleményben nem láttam, hogy az új tulajdonosok mikor nyitják újra a strandot, az még nincs meg ez az info.
Aztán kérem szépen, szúnyogírtás lesz a héten, Sejhaj lululululárom.
22 is benne.
A fővárosban a 3., a 4., a 13., a 21., a 22. és a 23. kerületben, de Bács megyében, Baranya megyében, Győr-Sopron megyében, Komárom-Esztergom és Tolna vármegyében is
lesz
szúnyogírtás 20 ezer hektáron. A Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatott erről. Finom permet ként, nagy dózisban az esti és éjszakai órákban, ugye nem, nagy dózisban, béna vagyok, finom permetként, nagyon kis dózisban az esti és éjszakai órákban juttatják ki a települések belterületén, hogy a méhekre és másnappal aktív rovarokra
csak a csípőszúnyogra
ne legyen hatása.
Igen.
Igen.
Hát ez... cirka ennyi szerintem most, ugye, a fővárosból.
Hát igen, még a díszpolgároknak tapsolhatunk.
Ja, persze, mert... persze, abszolút.
Falusi Marian és Dés László díszpolgárok lettek és a 13. Ferenc kerületben.
Is.
Ja, igen, és Kádár Ferenc is. Végül, de nem utolsó sorban természetesen. Azt mondják, hogy jelentősen kötődnek a 13. kerülethez, mind a hárman életútjuk során pedig kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, úgyhogy gratulálunk a díszpolgári címhez.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
No, hát valami váratlan történt a hitelezésben, mintha beindult volna a lakossági hitelezés, már-már a válság, sőt, talán már a válság előtti szinteket idézi. Hát, hogy van ez, kérdezzük Nagy László Nándor pénzügyi újságírótól. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát azért a kamatok nem a válság előtti szinten vannak, az biztos.
Ilyen még így sem, hogy lefelé tartanak, igen, már, igen. Tehát kezdnek
konszolidálódni. És azt is mondják, hogy nem is mennek oda, mert hogy ilyen 5-6-7% közül meg fog rekedni ez a történet. Szóval mi történik a hitelpiacon?
Akkor most először a kamatokkal kezdve, akkor kezdjük a kamatokkal. Azt gondolom, hogy azt el kell felejtenünk, ezeket a 3-4-5%-os lakáshiteleket. Lesznek ilyenek, ezeket a támogatott hitelek, tehát a CSOK plusz például ugye 3%-on elérhető, miközben egyébként a piaci lakáshitelek ennek a duplája. Tehát azt gondolom, hogy az a szín nem fog visszajönni. Ugye múlt hónapban már megjelentek hírek arról, hogy hát a önkéntes, zárójelben, idézőjelben önkéntes THM-nek a áthágására gondolkodnak a pénzintézetek. Ugye az MNB statisztikából ez most még nem derül ki, hiszen a lakáshitelek THM-je az ugyan már csak 9 bázisponttal, de továbbra csökkent, és több mint 70 bázisponttal vagyunk ugye a THM plafon alatt, de egyébként azt lehetett mondani, hogy ha a kamatok 6-tal kezdődnek, már pedig ez bőven megvan most a piacon, akkor a lakás hitelkereslet az emelkedni fog.
De erről beszéltünk is, és tényleg gyakorlatilag egy olyan trigger volt, ami, mint egy ilyen, nem tudom, startpisztoly.
Ez korábbi ennyire, években, ennyire így volt 2016-17-ben, amikor elindult a nagyon nagy lakáshitel boom, akkor körülbelül ugyanezen a 6-7%-os kamaton lehetett lakáshitelhez jutni, és ekkor már az emberek fölvették. Ugye ez nagyon-nagyon moderált volt egyébként a lakáshitelekben korábban is azért a hitelkamat, tehát miközben egyébként 25%-os infláció volt, két számjegyűvé már lett a hitelkamat a tavalyi évben, de igazából 10% alatt lehetett lakáshitelhez hozzájutni, ami azt jelentett, hogy az első évben azért vastagon lehetett keresni azon, hogy valaki lakáshitelt vett föl, bár ezt nehéz így értelmezni. Igen. Persze, amikor a törlesztő részletet látod. A másik oldalon a kamatoknál viszont azt kell látni, hogy a személyi hitelek azok lényegében kamatérzéketlenek. Tehát a pénzintézetek nem vállaltak önkéntes THM-et a fogyasztási hitelekből a személyi hitelekre, és nagyon-nagyon-nagyon vonakodva jön lefele a személyi hitel.
Hát már kamatszint. Ha így is elfogy, akkor minek csökkentenék?
Pontosan így van. Hát egy egyszerű piaci törvényszerűség.
Igen, tehát hogy áprilisban ugye azt kell látnunk, hogy történelmi csúcson van a személyi hitel kihelyezés, 68 milliárd forintot meghaladó összegben vettek föl személyi hitelt az állampolgárok, úgyhogy egyébként ez még mindig egy ilyen eléggé markánsan magas kamatszintek mellett lehetett ezt elérni. Szóval egész egyszerűen az embereknek van most igényük hitelre, és ez látszik is. Az egyik oldalon ugye meg lehetett támasztani a lakáshitel piacot azzal, hogy az a THM plafon szerintem hasznos a dologban. A személyi hiteleknél pedig az, hogy 18%-os THM-mel mennek el a hitelek, ez azt jelenti, hogy igazából föl fogjuk ezt venni akkor is, hogyha bármi történik. Ráadásul egyre magasabb összeget kell, hogy fölvegyünk, hiszen azért az infláció meg a pénzromlás belejátszott, úgyhogy most eljutottunk oda is, hogy 2,6 millió forint az átlagos ticket size a személyi hiteleknél. Azért erre érdemes odafigyelni.
Azt tudjuk, hogy jellemzően mire költjük a személyi hitelt?
Meg hogy mi hajtja az egész piacot? Tehát, hogy mindenki, mert eddig ugye mindenki megtakarított, lehetett látni a megtakarítási adatokból, most így hirtelen azt mondták, hogy jók a kilátások, akkor most költekezzünk, vegyünk lapos tévét a foci EB-re, meg ilyenek.
Hát az egyik ilyen vonulat az úgyis ez lesz, hogy a nyár az általában személyi hitel fölfutást fog hozni, főleg a második felet, tehát egyrészt nyaralásra van, meg a beiskoláztatás lesz meg egy nagyon komoly tétel, illetve azokat a kerti munkákat szeretjük megfinanszírozni, amiket csinálunk, vagy a lakásból önfelújításokat teszünk, amire nem akarunk mondjuk jelzálók hitelből hitelt fölvenni. Úgyhogy ez egyik része így van, a másik az a fogyasztás valóban, hogy elkezdünk majd fogyasztani, mindenki erre vár, a kormány is arra vár, hogy végre elinduljon a fogyasztás, ennek egyik hajtóereje lehet a hitelezés, az egy másik kérdés, hogy 18%-on kell azt a hitelt fölvenni, amiből felszedni, pörgetni a fogyasztásomat.
Tehát ezért nem értem, mert hogy ez egy, mondott, hogy így, mintha nem lenne holnap, meg történelmi csúcs, meg nem tudom, de mindez 18%-on, hát ez valami nagy kényszer lehet, vagy valami nagy hülyeség.
Azért személyhitelben egyébként, aki komolyan nagyobb tételt van, az ennél azért kedvezőbb ajánlatokat tud kapni. Az átlagot mutatja az MNB statisztika, tehát azért az nem jön vissza egyelőre, hogy 7%-os THM mellett lehetett személyhitelt fölvenni 5-6-7-8 millió forintokat, az nem is fog visszajönni jó eséllyel. De az a 12% környékén már azért lehet eladósodni, most erre azt mondhatjuk, hogy atya úristen, az mekkora összeg, de személyhitelben egyébként, amikor én kezdtem a pályámat, akkor az volt az állítás, hogy 20% alá semmikor nem megy majd a kamatteher. Ugye erre mindenki az angol száz országokat mondta, ahol 20 éven keresztül 20% fölött volt. By the way, ők is meg lejjebb mentek később.
Aztán a másik, amit megint csak nem értek, hogy lakáshitelezés, mert hogy a lakáspiac meg nem nagyon mozog, vagy legalábbis nem lehet látni az árakat.
Hát tranzakció számban azért már látszik az éve
leje, számban, de igen, de az árak egyelőre nyugton vannak. Ez a csok plusz hatás szerinted a lakáshitelpiacon?
Az egészen biztos, hogy a csok plusz rendesen belekavart ebbe a történetbe. A támogatott hitelek aránya most áprilisban a folyosításon belül 30%-ot ért el. Ez azért utoljára akkor volt, amikor az MNB-nek a zöld hitel programja volt. Szóval az a 2,5% az továbbra is érthetetlen nekem, de ez mindegy. Lényeg, hogy tehát a csok plusz óriásit dobott a lakáspiacon. Az, hogy 50 millió forintos hitelösszeget lehet fölvenni, az egyelőre nem látszik a statisztikákban, tehát a családügyi államtitkárságnak az adatai szerint kb. 24 millió forint volt az átlagos hitelösszeg, tehát ezt mondanak, még felelősen is veszik fel a hiteleket, akik csók hitelt vesznek föl, de azért azt, hogy fel akkor a kamata, mint a piaci hitelnek, ez egészen biztos, hogy vonzó, és akinek van erre lehetőség az új feltételeknek megfelelően, az biztos, hogy ebbe az irányba megy el. És a bankoknak most már nem is feltétlenül van szükség arra, hogy ehhez kiegészítő hitelt kínáljanak, hiszen azért ennek a konstrukciónak a jövedelmezősége számukra viszonylag jól biztosított, még akkor is, hogyha szigorították a korábbi feltételekhez képest. És ennek következtében egyébként óriási az, ami látszik, hogy a piacon a lakáshitelek átlagos összege az most már 18 millió forintot közelíti. Egy évvel ezelőtt ez 10 millió forint alatt volt, mert akkor lényegében mindenki csak annyi hitelt vett fel, amire nem feltétlenül szükség volt, amit egyszer nem tudott se onnan másodban előkeríteni, és ebből adódott az, hogy iszonyatosan 80%-kal megnőtt az átlagos hitelösszeg, és persze ez a csóknak is a hatása.
A csóknál maradva a te véleményed is érdekel, a Nemzeti Bank illetékesét is megkérdeztük, hogy lesz-e ebből baj, hogy ugye az első 2019-es csokkörben vállalt gyerekeknek a negyedét még nem jelentették le. Akkor vissza kell fizetni egy jelentős összeget, ebből nyilván sajtó visszhang is lesz, hogy ez például visszatarthatja a csokkosokat attól, hogy óvatosan, mert lám másoknak sem biztos, hogy összejön az a mennyiségű gyerek, amennyit vállaltak.
Egyrészt egy kicsit érdemes rátartással kezelni ezeket az adatokat, ugye a Nemzeti Banknak is tavaly nyár végi őszi adatai vannak. Tehát ugye a feltételrendszer az azt jelenti, hogy mondjuk most ugye júliustól indul, majd lejár le, ez például a babaváronál is ugye az 5 éves időszak, amikor majd ez is visszafizethető lesz, a csoknál is ugyanez a helyzet van. Szóval nagyon sok olyan látás van, ahol valószínűleg akkor fogják bejelenteni, hogy megszületett a gyerek, amikor majd hirtelen érkezik a büntetés. A másik pedig, hát hogy mondjam, mindennek van kockázata. Ez egy családpolitikai termék, ez nem egy ingyen hitel. Ezt tudomásul kellett venni, hogy ezért vállalta be a kormányzat ezt a támogatást, aki pedig ebbe nem tud részt venni, vagy nem akar részt venni. Annak vannak azért feltételek, amikkel meg lehet ezt oldani, lehet a kormányhivatalhoz fordulni, papíron bebizonyítani, hogy nem tudtuk, tehát nem tudott megszületni ezek a gyerekek. Egyetlen egy olyan helyzet van, ami egyértelműen kilövi az embert ebből a rendszerből, az, hogyha elválnak. Hát ennek egyébként a hátültője az, hogy nagyon sok olyan párról tudunk, akár ismerettségi körben is, akik együtt maradnak azért, hogy úgy legyen lejelentve.
El nem fogy az időnk, nézzük meg azt a részét a lakáspiacnak, hogy van a felhasználó, aki azt mondjuk, hogy 6% az már megmozgatja a fantáziáját, elkezd hitelt felvenni és esetleg lakást keresni, viszont a kivitelezői oldal az nem ennyire rugalmas. Tehát amíg én pillanatok alatt eldöntöm, hogy nem veszek lakást, majd amikor kedvezőek a feltételek, akkor azt mondom, hogy veszek. Ez viszonylag gyorsan megy, de hát a kivitelezői oldal nem tud ennyire rugalmasan és gyorsan reagálni. Tehát, hogyha megemelkedtek a kamatok, megemelkedett a finanszírozás, a kivitelezési költségek, leállt az építés, ennyire gyorsan nem tud újraindulni, ahogy mondjuk a fogyasztói oldal reagál.
Hát igen, erre van az a helyzet, hogy most jelen pillanatban iszonyatosan alacsony 8 milliárd forint környékén ment ki új lakásépítésre való hitel áprilisba. Ez botrányosan alacsony, tényleg azt kell, hogy mondjuk. Ezt kell látni, hogy az, hogy bejött a csok, az idén tavasszal egyébként a lakásépítési kerekasztalban már azért ott jelezték visszafele a beruházak, hogy akkor nekiállnak ebbe a történetbe, beleállnak újra, és újra indítják azokat a projekteket, amiket 2020-2021, de legkésőbb 2022-ben leállítottak. Látszanak már azért, hogy újra kezdtek nőni a daruk itt, legalábbis a fővárosban. A kérdés igazából az, hogy az új árszínvonalak azok hol lesznek meghúzva, mert hogy azért korábban az összes ilyen lakástámogatási terméknél látszott például elabból az, hogy az első csok bevezetése után is szintesen megnőttek a telekárak. Önmagában a telekárak, nem is csak feltétlenül az építkezési árak. Azt gondolom, hogy ebben már nem lesz akkora nagy változás, bárha egyik nagy bankunk vezetője azt mondta, hogy kérem, azt kell észrevenni, hogy az elmúlt években az ingatlan árak ugye nem növekedtek, miközben volt 2 évre szétosztva egy drasztikus infláció, ennek előbb-utóbb meg kell jelenniük az ingatlan árakba is, mert hogy azért ez mégiscsak egy olyan vagyontárgy, aminek valamilyen szinten értékét kell tudni őriznie. Úgyhogy aki mostanában tud még lekötni valószínűleg új építésű projekteket, azokkal jobban járhat, mint mondjuk fél év múlva, de nem vagyok annyira pontos ingatlan szakértő.
Utolsó kérdés, merre tovább? Hitelpiacon. ha már rekord van a személyi hiteleknél, meg szépen húznak a lakáshitelek is, a kamatokat már megbeszéltük, de a kereslet az tartós lehet?
Én azt gondolom, hogy lesz benne kereslet. Ugye az elmúlt években azért tehát nagyon-nagyon hiányzik 2023 a lakáspiacról, a lakáshitelezési piacról. Az, hogy 30%-ra esett vissza a korábbi évekhez képest a forgalom, ez senkinek nem jó a pénzintézeteknek se. Tehát én azt gondolom, hogy a lakáshitelezés folyamatosan fog fölépülni. Nem látszik olyan sok hatás a következőben, ami ezt megállítaná. A személyhitelezésben pedig azt gondolom, hogy ha másért nem azért, mert a ticket size-unk sokkal nagyobb lehet, ezért aztán kihelyezésekben egészen biztos, hogy meg fogjuk haladni a eddigi bezzeg évnek tekintett 2019-et. Hogy a szerződés számba utolérjük-e, abban azért kételkedek. Egész egyszerűen azért a hitelfelvételi kedv még annyira nem jött vissza, ez látszanak a szerződés számokban, azok rendesen el vannak maradva 2019-18-hoz képest.
Oké, nagyon szépen köszönjük szépen. Az összefoglalót, tisztában látunk, hála neked. Köszönjük, hogy itt voltál, és szép napot, jó munkát.
Sziasztok,
köszönöm. Nagy László Nándor pénzügyi újságíró volt itt velünk, és a hitelezésről beszélgettünk vele.
Most jön a napközi, utána jövünk vissza, kis makrogazdaság, most akkor kilábalunk a gazdasági nehézségekből, vagy csak illékony délibábot pillanthattunk meg a GDP adatokban, Virovácz Péter nagy képpel jön.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Tegnap megérkezett az első.
Várjál, hát előtte hamut kell szórni a fejére. Miért? Hát azt mondtam, hogy nagy képpel jön Virovácz Péter, de a nagy kép az nem a stílusára, a személyiségére vonatkozik.
Nem
arra, hogy ez a címe a rovatnak, hogy nagy kép.
Azt tudják a hallgatók. Hát,
nem, hát megkövettem Péter, itt Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét, elnézést.
Szia, jó reggelt!
Is, jó reggelt, sziasztok! Sok mindent lehet ő rámondani, de hogy nagy képű, azt
abszolút nem. Na, nagyon vártuk tegnap ezt a részletet, GDP adatot, ugye viszonylag korán jött egy becslés a KSH-tól, és hát benne volt a pakliba, hogy majd jelentősen módosulhat, mire ideérünk a részletekig, de nem módosult, és ez okot adhat arra, hogy az ember elgondolkozzon azon, hogy most egy ilyen pillanatnyi agyonléjerezett szép fotót látunk, vagy pedig esetleg ez a valóság, és ki lehet jönni a gödörből. Hogy látod?
Én egyelőre az utóbbira fogadnék, úgyhogy minthogyha kevesebb lenne a filter rajta, és valóban azt látjuk, hogy az elmúlt negyed években igen, fűrészt fogazott a magyar gazdaság, ugye stagnálás, növekedés, de most szerintem az utolsó növekedés a részleteket látva, ez már azt vetíti előre, hogy azért ez már egy kicsikét tartósabb lehet, és itt elsősorban nyilván a szolgáltatásokra kell gondolnunk, ugyanis az látszik, hogy most már két negyed éven keresztül tudott a szolgáltató szektor bővülni, és ráadásul a részletek pont azt mutatják meg, hogy minden egyes területe igazándiból a szolgáltatásoknak. Ez most nem úgy értem, hogy minden egyes részszegmense.
Igen.
De ugye jellemzően vannak olyan szolgáltató szektorok, ahol mondjuk az állami tevékenység van nagy befolyással, van olyan a vállalati szektor, és vannak olyanok, ahol a háztartások. Mire is gondolok? Ugye az állami szektor, például tipikusan az oktatás. Ugye megindult a bérrendezés, ezt valahol el kell számolni, mert ez pont itt a szolgáltatásokban, az oktatás területén kerül elszámolásra. Ez meglökte ezt a szektort. Vállalati oldalon infokommunikáció. Ugye a vállalatok továbbra is fejlesztenek, digitalizálnak, próbálják utolérni a 21. századot. Sok esetben van, akinek sikerült, hát van, aki eléggé le van még maradva, de legalább látszik, hogy itt is zajlik a szolgáltató szektornak a bővülése. És ugye ami a lakosságot illeti, itt főleg a szabadidős szolgáltatások, illetve a vendéglátás területe az, ami leginkább elindult fölfelé, úgyhogy tényleg látunk igazándiból viszonylag széles szegmensben növekedést, ami legalábbis számomra azt mutatja, hogy talán tényleg most már ez egy tartósabb kilábalás lehet.
Aha, ugye értéke tekintve a negyedéves bázison 8,1%-os növekedésről, év per évben pedig 1,7%-ről beszélünk. Hol vannak olyan pontok, ami például inkább az elmaradást mutatják, és amiből még talán az év folyamán lehet valami?
Hát igazándiból szerintem a legfontosabb a beruházások zuhanása.
Aha.
Tehát egész egyszerűen az továbbra sem tud magára találni, de hát miért is talán? Ugye egyrészt mindig magas a kamat környezet, bár azért az nagyon fontos elmondani, hogy az összes különböző felmérés azt mutatja, hogy jelen pillanatban nem elsősorban keresleti problémák sújtják itt a feldolgozó ipari vállalatokat, és bocsánat, nem elsősorban finanszírozási problémák, hanem kereslet problémák. Innentől kezdve, hogy várhatnánk el a cégektől, hogy elkezdjenek ész nélkül beruházni, meg mindenféle gyártócsarnokot bővíteni, és önteni a pénzt gyakorlatilag a saját vállalkozásukba, amikor még mindig bizonytalan a jövő, és persze magasak a kamatok, de alapvetően egész egyszerűen fölösleges most költeni, a rendelésállományok akár 20%-kal lejjebb vannak, mint egy évvel korábban. Valóban a kereslet az nem indul be, és ez nagyon fontos. Ugye valóban látjuk a fogyasztás növekedését, aha, de ez most egy más szerkezet. Azért más, mert az emberek úgy tűnik, hogy élményeket vásárolnak, nem pedig termékeket. A szolgáltató szektor bővül, a kereskedelem viszont még mindig visszaesett. Tehát egész egyszerűen nem történt meg az a fajta nagy fogyasztás bővülés, hogy akkor most igen, jobban élünk, tehát most pozitív a reálbér, kijöttünk ebből a válságból, alacsonyabb az infláció, és úgy szól neki elkezdünk ipartermékeket venni. Nem, az emberek szolgáltatásokra költenek, azért ez viszonylag ritka módja egy ilyen megélhetési válságból való kilábalásnak, de most pontosan ezt látjuk, és hát cserébe a váltók erre nem fognak beruházni, és hát a költségvetés is olyan helyzetben van, amilyenben, mi azt jelenti, hogy az állami szféra beruházásai sem éppen turbozzák most ezt a szegmenst, úgyhogy igazániból a két fontos lábból, hát mind a kettő fáj, fogalmazunk így, és nem igazán tud ez a beruházás dinamika egyelőre érdemben felfelé
mutogni. Azt kérdezzem meg a vállalkozási hitelekkel kapcsolatban, hogy az a tényező jelen van-e ebben az egész nagy képben, hogy hát a nehézségek előtt hát történelmi rekord szinten alacsonyan voltak a kamatok. Aki tehette és előre gondolkozott, az jól betankolt ezekből az alacsony kamatozású hitelekből, hiszen azt lehetett tudni, hogy még alulra mehet ilyen 3% alá is néha egy kicsit, de hogy nagyon lefelé már nincs hova menni. És hogy most már nem fog új hitelt venni, mert még ezeket a hiteleket ül benne kényelmesen, várja, hogy ilyen elinflálódjanak, hiszen ugye 3%-ért vette fel, amit most 6% körül tudna újra felvenni. Ez a tényező, ez szerepet játszhat, vagy én most csak hülyeséget beszélni?
Nem, ez egy abszolút jó felvetés. Valóban azt láttuk az elmúlt években, hogy a nullás kamatkörnyezet, meg az uniós források általi különböző beruházások, ezek egészen megtolták akkor a beruházási dinamikát, és igazániból nagyon sok vállalat, és talán pont ez volt a probléma, hogy egészen túlhúzták ezt a beruházást, és a végén arról szólt a történet, hogy igazániból ha kell, hanem mindegy, van forrás, vegyük föl, aztán majd valami lesz belőle, és nagyon sok esetben pont az látszott, hogy nem produktív beruházás lett belőle, nem el lett költve a pénz, de valahogy a gazdaság versenyképességét ez nem tudta úgy megtolni. És igen, mi történik most? Mindenki hozzászokott az alacsony kamatokhoz, ehhez képest most magas a kamatkörnyezet, tehát mi történik? Kivárás van. De abban a pillanatban, hogyha megnyitnak mondjuk a vállalatok számára egy uniós támogatási lehetőséget, ahol ugye vissza nem térítendő támogatás van, azonnal az összes pályázatíró telefonja csörög, mindenki előveszi a fiókból a beruházási terveket, gyorsan beadják, és megpróbálnak testesen szóval rácápázni az ingyen pénzre, és akkor ezért nem nagyon megy a beruházás piaci környezetben, illetve azért sem, mert nagyon sok vállalati szegmensben hát sajnos él még az a kép, hogyha költségvetési probléma van, már pedig van, akkor előbb-utóbb azt valamiféle hát extra adóval próbálja meg a kormányzat helyre billenteni, és nyilván én nem fogok elkezdeni, nem tudom, több milliárd, meg több 10 milliárd forintból beruházni, hogyha könnyen lehet, hogy 2 hónap múlva ugye semmiből kapok egy igen kellemes különadót a nyakamba. Úgyhogy ez is visszafogja egyébként a beruházási dinamikát.
Ez egy érdekes összefüggés.
A szolgáltatásoknak az áremelkedése. Egy konferencián hallottam azt a fejtegetést, mi szerint ez meg azért van, mert hogy egy csomó szolgáltató az ugye benne ül éves szerződésekben. És amikor elindult az infláció, ami meglehetősen váratlan, de annál drasztikusabb mértékben ugrott meg, akkor ezek a szolgáltatók lekésték ezt az egészet, és tök normális dolog, hogy az első adandó alkalommal, tehát az éves szerződések újra tárgyalásakor azt mondták, hogy haló, mi lemaradtunk egy 10%-kal, akkor most ezt így benyomjuk nektek, drága barátaink, és ezt meg el is fogadták az üzleti partnerek, hiszen ők is pontosan ugyanebben a cipőben jártak, hogy az infláció miatt megugrottak a költségeik. És hogy emiatt van még az év elején ez az elnyúló inflációs hatás.
Abszolút, ez benne van a pakliban. Nyilván azt is láttuk, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol azért nem ennyire drasztikus, tehát nem ilyen, nem tudom, 15% körül az átárazás, de valóban mindenki megpróbált egy kicsikét jobban érvényesíteni, már amennyire ő tudta, ugye tárgyaló pozíciából fakadóan azt, hogy neki igenis lehetnek magasabbak a költségek. Tehát még egy dolog, ugye eddig folyamatosan azt mondogattuk, hogy hát azért visszatekintő átárazás van, valóban ez van, de hogy hát nem a költségekhez igazítják. Viszont látva, hogy mégis ilyen kitartóan bővülnek itt a BR statisztikák, tehát gyakorlatilag mindig a versenyszere van 14%-os a BR növekedés, lehet, hogy meg kell követnem magam, és azt kell mondjam, hogy igen, lehet, hogy ez magasabb lesz, és lehet, hogy a szolgáltatók kénytelenek voltak a még mindig egyébként erős munkaerőpiaci helyzetben zsebbe nyúlni, megemelni a béreket, ott tartani a munkavállalót, és végül ez vezethetett ahhoz, hogy akkor vastagabban fogott a ceruza az RC-dulák megírogatásánál is. Úgyhogy azért egyelőre, ha ez a bérnövekedés megmarad, akkor azért annyira nem lehet, nem tudom, újra mutogatni, hogy itt kérem szépen, hát a bérköltségek sem nőttek ennyire, akkor miért emelgetnek kétszemélyű mértékben. De hát egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy valahogy ez a munkaerőpiac, ez nem omlott össze olyan mértékben, hogy így visszahúzza ezt a bérnövekedést.
Utolsó
előtt, a GDP növekedéssel előtti, kapcsolatban jó. Az optimizmusod engem azért lep meg, mert a magyar költségvetés nincs túl jó állapotban, tehát valamit ezzel kellene kezdeni, egy-kettő, de nem jönnek az uniós pénzek sem, ez pedig két olyan láb, ami hát hogy is mondjam, csak megnehezíti azt, hogy ebből GDP növekedés legyen, és hát egyelőre egy harmadik lábat is képbe hozzak, az európai konjunktúra sem mondható dübörgőnek, ami meghúzhatná a gazdaságot, a költségvetés rendbetétele és az uniós pénzek
nélkül. Hát azt, hogy holnap látjuk meg, hogy az LKB beindítja a kamatcsökkentést, egyelőre jó esély van rá.
Igazándiból jók a felvetések, egyetlen egy dologra világítanék rá, hogy ezek mind igazak, viszont van emellett egy nagyon fontos tényező. Azáltal, hogy a fogyasztás beindulása szolgáltatás vezérelt, és nem pedig termék vezérelt, ez azt jelenti, hogy az ország import igénye az jelentősen lecsökken. Emellett továbbra is zajlik az energiapiacon a konszolidáció, tehát próbálunk spórolni minden tekintetben, minden téren, plusz ugye azért masszívan lejjebb jöttek az árak is azóta, tehát ez is sokat segít itt az alkalmazkodásban, és egészen az van, hogy az import az 10%-kal esett vissza az áruimport éves alapon. Ilyen visszaesés mellett hiába gyengelkedik a külső konjunktúra, hiába esik vissza az exportunk 5%-kal, hát mivel még mindig az import jobban zsugorodik, nincsen belső kereslet, nincsen beruházás és az ezáltali megjelenő import sem, egész egyszerűen a netto export, tehát a külkereskedelmünk az még mindig pluszos, még mindig jobban teljesít, és ez húzza most kifelé a gazdaságot. És még mielőtt, azért nem azt mondtam, hogy itt most egy óriási kirobbanó gazdasági teljesítményt látunk pozitív változásokat, arra utalják, hogy talán ez tartós lesz, de még mindig azért ilyen 2-2,5% körüli gazdasági növekedésről beszélünk az idei év egészében, úgyhogy azért ez mindig nem az a fajta erőtől duzzadás, de kétségtelen, hogy mondjuk az elmúlt egy év távlatában ez már azért kifejezetten jónak tekinthető.
Oké, meg vagyunk, Péter, becsomagoltad az én utolsó kérdésemet a válaszodban, mert ez lett volna, hogy akkor most, hogy a becslés az valóság lett, mit vártok egész évre, de akkor megkaptuk, köszi szépen. A hallgatók imádják a Forest Office-odat, már egyenesen megvádoltak azzal, hogy mi madárfüttyös effektet használunk, és direkt bent tartjuk, amikor
nem.
veled beszélgetünk.
Van, nem, de mindenki, bizony,
mindenki a csodájára jár, hogy micsoda remek környezetből jelentkezel, és milyen jó infókat hozol nekünk. Úgyhogy köszönjük szépen, szép napot a továbbiakban.
Figyelj, tromfolok neked valamivel, figyelj csak! Várjál!
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.